Jézus Krisztus mondja nékünk, vétődt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek az evangéliumát, Pál apostolnak a Korintusba írott első leveléből, a 10. fejezet 14. versétől olvasom a 21. terjedő versekből. Alázatos szívvel hallgassuk Isten igéjét. Pálnak a Korintusba írott első levele 10. részének a 14. versétől. Ezért, szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert amint egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izrael. Akik az áldozatot eszik, nincsenek-e közösségbe az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán az, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az ördög poharából is, meg az Úr poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat, talán erősebbek vagyunk nála. Még egyszer olvasom a 21. verset. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Amen. Drága testvérek, ez a ma esti szolgálat a teljes odaszánásról szól. A teljes odaszánásról az Istennek. Az övé vagy. Oda van számba neki az életed. Teljes mértékben. Kivel vagy közösségben? Mert testvérek, aval vagyunk közösségben, akinek az asztalához leülünk. Kinek az asztalához ülsz le, nap mint nap? Testvérek, vannak olyan emberek, és közöttünk is nyilvánvalóan, hogy sokan vannak, akik azt mondják, hogy ide is, oda is. Leülök ehhez az asztalhoz is, meg leülök ahhoz az asztalhoz is. Sokaknak ez könnyen megy, sokaknak pedig komoly lelkiismereti gondot okoz a kétfele való sántikálás. Érzik a szívükben, hogy nem jó, szabadulni szeretnének tőle, tudják azt, hogy jó lenne teljes szívből az Úrnak is szolgálni, de nagyon erős a világnak a vonzása, a világnak a szeretete, és nem tudnak teljes mértékben elszakadni a világtól. 10 évvel ezelőtt Hátszegen hallottam egy arad mellőri román baptista prédikátor testvérnek a bizonságtételét, és elmondta életének nagy küszködését, nagy küzdelmét fiatal korában, hívő családba született, és aztán elkerült az egyetemre is, belement a világi életbe. És azt mondja, hogy valahányszor elmentem az egyetemista társaimmal sörözni, bulizni, lányokkal szórakozni, nem volt olyan alkalom, amikor az egyetemista társaim velem együtt leülve az asztal mellé, velem együtt sörözve ne szembesítettek volna azzal, te mit keresel itt, te nem közülünk való vagy. Te hívő vagy. És azt mondja, hogy végig éreztem, hogy ott vagyok közöttük, nem vagyok hívő még, de nincs helyem közöttük, nem fogadnak be. Aztán elmentem a gyülekezetbe, ott meg azért nem fogadtak be, mert az egész gyülekezet érezte, hogy a bennem lévő lélek és a bennük lévő lélek nem azonos. Drága testvérek, ma este, ha a bennem lévő lélek azonos a bennetek lévő lélekkel, akkor ma este az Istennek a szent lelke ráteszi a pecsétet, és megpecsételi azt, hogy áldott dolog az, ami ott itt történik, és áldott dolog ez a közösség, amiben vagyunk. De ha a benned lévő lélek és a bennem lévő lélek nem egyezik, akkor a Szentlélek nem tudja rátenni a pecsétet, mert valamelyik közülünk idegen lélek. És ott végig azt mondja, szembesültem azzal, éreztem, hogy a hívők érzékeltetik velem, hogy te nem vagy közülünk való. És azt mondja, végig ebben a kettőségben zajlott az életem, hogy a világban se voltam otthon, és a hívő gyülekezetben se voltam otthon. Drága testvér, milyen sehol otthon lenni? És milyen sehol nem találni a helyedet? Milyen az, hogy érezni a világba azt, amit egy hátszeg retyezált alatti kis bácsi 84 éves korában mesélt nekem el egy evangelizáció után, hogy 18 éves korában átadta a szívét az Úr Jézus Krisztusnak, a szomszéd faluba evangelizáció volt, hazafele tartott, szombat este volt, és szombaton este a kultúrház előtt a barátai már várták. És azt mondták neki, már előre jött a hír, tudjuk, hogy mi történt veled, mit csináltál a túlsó faluba, hogy döntöttél az Úr mellett, de tudod, mire kérünk? Még ma este gyere be a kultúrházba, a diszkóba, aztán hónap reggeltől kezdheted a hívő életet. És az öreg azt mondja, hogy bementem, és ott maradtam 64 évig. És testvérek, egy gyönyörű, nálunk így mondják Erdélyben, hogy fáin, szép, magas, fog meg férfi volt, és a román hórát, a román nemzeti táncot úgy táncolják, hogy így összefogóznak, és az első diktálja a tempót, és akkor így zenére mennek körbe, és táncolnak, és 64 éves koráig a falunak az élén ő diktálta a hórának a tempóját, és könnyes szemmel rám néz, és azt mondja, hogy Miklós testvér, tudod milyen volt az, hogy a falu élén táncolva mindenki csodálkozott, mindenki nézett rám, és nekem minden szekundumban, nem is percben, minden szekundumban a Szentlélek súgta, te nem jó helyen vagy. Ez nem a te néped. A te helyed nem itt van. Neked máshol kellene lenni. Milyen testvérek így leélni 64 évet? Ezért kérdezem ma este tőled, hogy milyen a szíved, kié a szíved, és kivel vagy közösségben, és az életed teljes mértékben oda van adva az Úrnak. Nincs benne sántikálás, nincs benne kivetni való, nincs benne elhagyni való. Miért nincs ébredés az életed után? Miért nem térnek meg körülötted az emberek? Drága testvérek, 15 évvel ezelőtt, amikor a megtérésem és az újjászületésem miatt az egyházi felettesei száműztek a legvadabb románok közé egy olyan vidékre, ahol a templomoknak nem volt fedele, idáig érő csalán meg bodza nőtt benne, voltak templomok, amelyek tele voltak galambokkal, galambanéval, és volt egy olyan templom, ahova először, amikor megérkeztem, emberi ürülékbe léptem, mert szemben volt a bár, és az emberek oda mentek a dolgukat elvégezni. Ide jutott Jeruzsálem, a falai tűzbe égtek meg, és a falai le voltak rombolva, és 5 éven keresztül, miközben szedtem vissza a magyarságot a völgybe, miközben harcoltam azért, amit Trianonkor elvettek, Isten csodálatos módon nekem, aki egyáltalán nem tudtam románul, kezembe adott egy román Bibliát. És 5 éven keresztül minden hajnalban 5 órakor pontosan költött. Ez magyarországi időszámítás szerint hajnali 4 óra. Hajnali 4-kor óra nélkül és telefon nélkül költött az Úr, és lementem a 2 Bibliával, a magyar Bibliával és a román Bibliával a konyhába, és a konyhában magam elé vettem 2 széket, az egyikre rátettem a magyar Bibliát, a másikra rátettem a román Bibliát, a 2 szék közé oda tettem 2 szivacsot, és letérdeltem, és elkezdtem beszélni az Úrral. 5 órától 7 óráig beszélgettünk együtt. 7 órakor felköltöttem a kislányaimat, elkísértem őket az iskolába, és 8 órakor együtt a feleségemmel, Etelkával igét olvastunk, énekeltünk, imádkoztunk, és 10 órakor kinyitottuk a parókiának az ajtaját, és átléptük a küszöböt, testvérek, volt erő. Mert az erő az nem az evangelizációban van, az erő az nem a futásban van, hanem az erő az Istennel való kapcsolatunknak a mélységétől függ. Milyen az élő kapcsolatod, milyen a viszonyod az Úrral? És az Úr nekem válaszolt, és én néztem a magyar Bibliát, és néztem, Uram, ezt hogy mondod románul. És én tulajdonképpen románul a Bibliából, a román Bibliából tanultam meg beszélni. És 5 évig nem történt semmi. 5 éven keresztül bezárultak a református templomok ajtajai. Nagyon merész kellett legyen az, aki engem megmert hívni, evangélizálni. És ott ültem hátszegen a parókián, és ez történt, hogy az Úr reggelente költött, és beszélt nekem, elmondta a teremtést, elmondta a váltságművét, megmagyarázta nekem a Bibliát. És 5 év után kinyitotta a vaskaput magától, ami a városra vezet. Az utolsó gyülekezetemnek a határába van Erdély vaskapuja, ahol véget ér a történelmi Erdély és a monarchiabeli Magyarország, és kezdődik Ó-Románia. És egy nap, amikor Isten úgy látta, hogy készen vagyok, nyelvileg is, meg a szívem is, kinyitotta a vasajtót, és átvitt Romániába a románok közé, és azóta évente a családommal 50-70 szíromán gyülekezetet evangélizálok végig. Most is azért gyengélkedek, mert január 17-től ma estig nem volt szabad estén. Amikor azt mondhattam volna, hogy beülök és megnézem a Dunán a híreket, meg megnézek valamit a televízióban, minden este 300-500, 1200 román előtt prédikáltam. Ezelőtt 2 héttel Szerbiában voltam, Koszovó mellett, és ott úgy prédikáltam én a magyar, hogy románul prédikáltam, egy tolmács fordította szerbül egy szín-szlovák gyülekezetnek, akinek ráadásul megtért muzulmán prédikátora volt, szállítottak érte. Úgyhogy azt mondtam, hogy Uram, ilyen viccet csak te csinálsz. És drága testvérek, Isten kinyitotta ezt a tágas kaput, annak ellenére, hogy be akartak szorítani, és elvitt a románok közé prédikálni, és eljutottam Ábrahámjánkó, a legnagyobb magyar falunak a szülőfalujába, és éjszaka, amikor 10 órakor kijöttem az evangelizációról, hallom, hogy a hátam mögött 2 móc beszélget, és azt mondja az egyik a másiknak, nem látták, hogy ott vagyok. De ha ma este itt lett volna Ábrahámjánkó, és hallotta volna, hogy itt egy magyar hogy küszködik a románok üdvösségéért, más lett volna a véleménye a magyarokról. Elgondolom nekünk is róla, Valószínűleg. De drága testvérek, azt láttam, hogy Jézus Krisztusban lebomlannak a falak. És amikor az Úr kinyitotta nekem ezt a nagy kaput, és megértettem, hogy el fog küldeni a románok közé engem egy magyar református lelkész, akkor azt kérdeztem, hogy Uram, megyek, de mit mondjak a románoknak? Mert drága testvérek, egy dolog az, hogy Isten nekiküld bennünket Jerikónak, hogy foglaljék el, de hogy? Hogy kell elfoglalni Jerikót? És hogy kell elfoglalni Ait? Mert Ait másképp kell elfoglalni, mint Jerikót. Megkérdeztétek azoktól azt, hogy Nyíregyházát meg Magyarországot, hogy lehet elfoglalni? Mert elmondaná nektek a stratégiát. Csak le kellene ülni, és meg kellene kérdezni, hogy Uram, hogy kell bevenni Nyíregyházát? És Isten elmondaná. És megkérdeztem, Uram, ha én egy magyar elmegyek az evangéliumot hirdetni a románoknak, én egy magyar mit mondjak nekik? És Isten adott egy választ, adott egy igét, és ez volt az ige: Miklós, menj el, és mondd el a románoknak, hogy bétőtt az idő. Hogy Jézussal, testvérek, eljöttek az utolsó idő. Mondd el nekik azt, hogy bétőtt az idő, és a román Biblia olyan szépen fordítja a továbbiakat, azt mondja, az Isten országa eljött, hozzád jött el. Te hozzád közeledett el. Ez egy személyes, testvérek, nem olyan, hogy Jézusba eljött az Isten országa, aztán itt van, nem, hozzád. Előtted áll most az Istennek az országa. Mit csinálsz az Isten országával? Te személyesen, aki ma este itt vagy. Az Isten országa eljött, és mondd meg a románoknak, hogy térjenek meg, és higgyenek ne a babonákba, ne a szentekbe, ne a sötét mágiákba, hanem higgyenek az evangéliumba. És drága testvérek, én ezzel az időben, és ezzel a megbízatással elindultam a román misszióba, és mindenhol, ahova elmentem, ezzel az igével kezdtem a szolgálatomat. És amikor elkezdtem, akkor sok helyen furcsa mozgolódást láttam a gyülekezetben. Láttam azt, ahogy testvérek egymásra néznek, és az arcukra kiül az a kérdés, hogy vajon Miklós testvérnek azok, akik ide meghívták, megmagyarázták, hogy milyen gyülekezetben prédikál, hogy mi mind meg vagyunk térve. És mondom, testvérek, ne nézzetek egymásra, tudom, hogy milyen gyülekezetbe prédikálok, de azt is tudom, hogy kicsoda az ember. De a testvérek, ismerek kedves hívő testvéreket Magyarországon, aki már harmadszor készül férhez menni. Ismerek drága hívő családokat Magyarországon, akik flörtől tűrik meg azt, hogy a gyermekei otthon együtt alszanak paráznaságban, házasság nélkül a házukban. Hívő testvérek. Ismerek hívő testvéreket, akik pálinkafőző kazán tartanak az udvaron, és főzik a kertben lévő pálinkát, meg párolják a bort, és osszák a világnak. Ismerek hívő testvéreket, akik kocsmákat működtetnek. Ismerek hívő testvéreket, akik bibliaórára a faluba nem tudnak összegyűlni, de Battyúsbába meg Néptáncfesztiválra el tudnak menni táncolni. És drága testvérek, voltam egy erdélyi faluba, és egy nagyon komoly, nem megtért, de Isten félő református presbiter azt mondja nekem: tiszteltes úr, tudok én múlatni megtérés nélkül is. És kérdezem, hogy mi van, és kiderült, hogy a faluban az egész megtért hívő nép táncol a lakodalomban, kocint, nótázik, aztán 1200 kilométerről hívja Bódis Miklóst, hogy evangélizáljon, mert senki nem tér meg a faluban. Drága testvérek, mitől térjen meg? mitől térjen meg? Sokszor úgy gondoljuk, hogy a megtérés attól függ, hogy meghívjuk Apollóst evangelizálni, meg Pintér Bélát gyönyörűen énekel, meg zenél énekelni, aztán egy lájtos visszahívást csinálunk, döntésre hívást, előrehívást, és ez a megtérés, testvérek. És aztán befekszünk, mondjuk az atyának, hogy ha szeretsz, vegyél egy csónakot, és beleszállok, s evezek a tavon. Nem, testvérek, én is ezt hittem. De amikor megtértem, egy hét után rájöttem, hogy ez nem evezés a tavon, meg nem süttetés a hasamat, meg csinálom tovább a világi dolgaimat, hanem most van itt az idő, amikor feltűröm az ingújamat, és megfogom az evezőt, és evezek az árral szembe, ha közelebb akarok kerülni a forráshoz. Úgyhogy, drága testvérek, amikor elhangzik ez az ige, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba, akkor ne nézzetek egymásra, meg ne gondoljátok azt, hogy ez az ige nem szól nekem, mert én hívő vagyok. Drága testvérek, a hívő életnek két oldala van. Nézzétek meg ezt az 500 forintost itt a kezembe. Ha ezzel az 500 forintossal én bemegyek egy csokoládét vásárolni a Tesco-ba, és ennek az 500 forintosnak ez az oldala van kinyomtatva, és ez az oldala fehér, ezt az 500 forintost visszadobják, és azt mondják, hogy hamis, nem ér semmi. Ha bemegyek ezzel a forinttal a Tesco-ba, és eme oldala van kinyomtatva, s eme nincs, szintén visszadobják, és azt mondják, hogy semmit sem ér, hamis. Ez a forint akkor ér valamit, és ennek a forintnak akkor van értéke, hogyha ez a fele is, meg ez a fele is ki van nyomtatva. Ilyen a hívő élet is. A hívő életnek is két oldala van. Ez az oldala a hívő életnek egy igen, és ez az oldala a hívő életnek egy nem. És a kettő egymás nélkül nem ér semmit, testvére. Mi ez az oldala a megtérésnek, a hívő életnek? Ez az oldala, testvérek, a hívő életnek egy határozott igen Jézus hívására. Megtörtént veled az, hogy egy evangelizáción, egy Isten tiszteleten, egy könyvolvasása közben, egy bizonságtételre Jézusnak megszólított téged, és azt mondta, hogy gyere és kövess engem. És te azt mondtad, hogy igen, Uram, én megyek utána. Ez a megtérésnek ez az oldala, egy határozott igen az Úrnak, és áldott legyen az Úr, mert én hiszem, hogy sokan vagytok itt ebben a teremben, olyanok, akik ezt a lépést megtettétek. De ez még csak fele a megtérésnek. A másik fele a megtérésnek egy határozott nem. Minek egy határozott nem? Egy határozott nem, testvérek, a világnak, a bűnnek. Egy határozott szakítás a világgal és a bűnnel, hogy a többiekben semmi közöm hozzá. Első este, amikor szolgáltam itt Gadaráról, valaki megállított és azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy mit csináljon, mert ő templomba is jár minden vasárnap, de minden héten paráználkodik is. Drága testvérek, az Isten országában nincsen is-is. Nincs is-is. Az Isten országában vagy-vagy van. Vagy az Úré vagy, vagy az ördögé vagy. Vagy az Isten követed, vagy a világé a szíved. Az Isten országában nincsen is-is. Megtetted a második lépést? Mert testvérek, ha a második lépést nem tettük meg, akkor azok vagyunk, amiről Jakab apostol azt mondja, és én úgy gondolom, hogy Károli Gáspár nagyon tudta azt, hogy mi kis magyarok sértődékeny, finom lelkűek vagyunk, Ezért nagyon finoman fordította le Károly Gáspár a Jakabhoz írt levelet, ugyanis ott azt fordítja, hogy ti két lelkűek, megosztott szívűek, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság az ellenségeskedés az Istennel. Tudjátok, testvérek, hogy fordítja a román Biblia? Durvábban fordítja. Ti kurválkodó lelkek, azt mondja. Ti kurválkodó lelkek, nem tudjátok azt, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel. Miért, testvérek? Mi volt Izraelnek a problémája? Izraelnek a problémája nem az volt, hogy totálisan hűtlen lett ahhoz az Istenhez, amely kihozta őt Egyiptomból, a szolgaság házából. Hanem Izraelnek a problémája mindig az volt, hogy volt egy Mólók, volt egy Baál, volt egy Asera, volt egy Astarté, mert az élő Isten helyett mindig volt más. És Isten azt mondja, hall Izrael, Sömá Izrael, az Ószövetség legszebb része, az Úr a te Istened egy Úr. Ezért szeresd az Urat, a te Istenedet, hogy testvérek. Teljes szívedből, nem 50-50, nem azt írja, nem azt írja. Hanem azt mondja, hogy csak úgy érdemes, hogy az Urat, a te Istenedet vagy teljes szívből szereted, vagy minden erődből szereted, vagy egész elmédből szereted, vagy másképp nem érdemes. Megosztott szívvel, 50-50 százalékos szívvel, 75-25 százalékos szívvel, 90-10 százalékos szívvel nem érdemes az Urat, testvérek, szeretni. Vagy teljes szívből szereted az Urat, vagy teljesen odaadod magadat neki, vagy másképp nem érdemes az Urat szeretni. Teljesen oda van adva neki a szíved. Teljesen az Urat szereted. Nincsen megosztva véletlenül a szíved. És valamennyi az Úré, az idődből, az életedből, és a többi pedig a világé meg a tied, megtartottad magadnak. Drága testvérek, első nap beszéltem a bizonságtételemben, hogy nőttem fel ebben a kalotaszegi magyar református faluban, és testvérek, 10 éves voltam, amikor ebben a gyülekezetben feltűnt nekem egy különleges dolog, és pedig az, hogy a templomból kijövő presbiterek úrvacsoráról hazafele menet, bemennek a templomba egy deci konyakra ebéd előtt. És testvérek, nem értettem, hogy működik a kettő. Úrvacsorán is lenni, kocsmába is lenni. És ezt a falu tolerálja, hogy a falu presbiterei ezt csinálják. 10 éves voltam, amikor a szomszédom 32 évesen részegségben meghalt, verte az édesanyját, ha valami a kertbe nem sikerült, akkor mindenért az Isten volt a hibás, hallottam, ahogy túloldalról káromolja az Isten, eljött a temetés napja, ott álltam 10 évesen a templomi közösségben, eljött a lelkész és arról prédikált, hogy testvérek, ez az ember már otthon van az Úrnál. Hát mondom, Uram, nagyon átvered a hívőket. Azt mondod, hogy szentségbe éljenek, fethetetlenségbe, félelembe. Ez iszik annyit, hogy meghal a sáncba, veri az anyját, káromkodik, ez is hazamegy, ez is oda megy. Itt valami nem tiszta. És testvérek, 16 éves voltam, amikor a szívemben eldőlt az, hogy lelkész fogok lenni, és ahogy elkezdtem készülni a teológiára, felvételire, egy hónap se telt el, lett egy lelkiismereti problémám, egy lelkiismeret furdalásom. Fiatal srácok, mit gondoltok, mi volt ez a lelkiismeret furdalás? És elmentem vele a lelkészem ezt tanácsot kérni. Tiszteletes úr, én ha pap leszek, a lányokkal buliba meg sörözni a barátokkal még mehetek? Ez volt az én nagy 16 éves dilemmám. És testvérek, a lelkész nagyon szeretett engem, egyik kedvenc gyereke voltam, rám nézett, megölelt, és adott egy rossz tanácsot, hogy amikor arra gondolok, hogy az életem 30 évesen miért torkollott az öngyilkolás szélére, akkor ehhez a tanácshoz jutok vissza. A tanács így hangzott, Miklós, elmehetsz, csak ügyelj, hogy a diszkóba is maradj a Jézusé. Testvérek, kaptatok már ilyen jó kis lájkos, megosztó tanácsot, hogy nehogy a szemedbe mondják az igazat, mert talán még elmész a templomból. Ha igen, magasra emelik a mércét. Ezt tudjátok, hogy milyen, hogy valaki csongorról meggyógyul, aztán jön hozzám, és azt kérdezi, hogy tiszteletes úr, meggyógyultam az alkoholtól, kocsmában még mehetek? Persze, hogy mehetsz, csak ügyelj, maradj a Jézusért. Testvérek, el nem tudjátok képzelni, hány ember jön, tiszteletes úr, megtértem, sört még lehet inni. Kárpátalján van egy fiatal ember, mindenhova utazik, utána, ahol evangélizálok, minden evangélizáció után megkérdezi tőlem, de tiszteletes úr, mi lesz a brácsámmal? A brácsámmal. Még muzsikálhatok, mondom, igen, az Úrnak. Az Úrnak. Testvérek, amikor ilyen kérdéseink vannak, hogy ihatok még, zenét hallgathatok, kocsmát működtethetek, mi lesz, azt kellene megkérdezni, hogy Miklós testvér, üres benne a szívem, meg kellene tölteni pocsolyával. Ez az igazság. Üres vagyok belül. Üres vagyok belül. És szükségem van arra, hogy megtöltsem, mit csináljak. Testvérek, ilyenkor jön segítségül az Úr, az Isten szent lelke, amikor betölti az ember, és ez nem evés és nem ivás, hanem szent lélekbe való öröm. Ismered ezt az érzést? Mert ha ismered ezt az érzést, akkor nem kell sör. Ha megkóstoltad a Jézus borát, ha megízlelted a szent léleknek az örömét, akkor nincsenek ilyen kérdéseid. De testvérek, olyan vagy, mint Izrael, hogy van neked valami közöd az Istenhez, olyan vagy, mint az a férfi, aki azt mondja, hogy szeretem a feleségemet, de a felesége mellett még van vagy ott szeretője. Na testvérek, ez a kurvárkodó lélek. A kurvárkodó lélek. És testvérek, a kurvárkodás, a paráznaság ott kezdődött, amikor Salamon a jeruzsálemi templommal szembe Kémósnak, ő a hívő, a hívő. Kémósnak felépíti a túlsó dombon a templomot. És képzeljétek el, hogy megy Izrael az Isten tiszteletre, és nézi, ez az Úr temploma, gyönyörű, ezt is Salamon építette, ez meg Kémósnak a temploma, ezt is Salamon építette, most hova menjek? És csodálkozol, hogy a sikári kútnál az asszony teljesen össze van zavarodva, és nem tudja, hogy hova kell járni. És nem tudja, hogy hova kell menni, hol az igaz Isten. Testvérek, miért? Miért? Elmondok egy történetet, ne botránkozzatok meg rajta, megkérlek szépen. Nagyon durva a történet. Van egy lelkész testvérem Romániában, román ortodox lelkész, Krisztián Flóriának nevezik. Évekkel ezelőtt megtért, átadta az életét Jézusnak. Az egyházi vezetők kiszálltak a parókiára, és a falu előtt szó szerint kiátkozták, megátkozták. Azt mondták, hogy az ortodox pravoszláv egyház összes átka hújon rád, amiért elárultad a román nemzetet, és elárultad a pravoszláv szent vallást. Ez a része azoknak, akik az ortodox egyházba, Romániába megtérnek, a temetőn kívül a kerítésen temetik el. És Kolozsváron, mikor bizonságot tett, itt megállott, mert elmondta, hogy van 3 gyereke, és csendet tartott, és néztem én is, hogy vajon megakadt, és utána pedig azt mondja, hogy még született 4 gyerekem, és várom, hogy azt mondjátok, hogy még sokat előre, hogy még adjon sokat az Isten. Egy olyan öröm volt a szemébe, hogy az átok után az Isten még adott a családjába 4 gyereket, és Romániában a legáldottabb szolgája az Úrnak. És ő mesélte el, hogy amikor elvégezte a teológiát, kihelyezték fel a Habasokra, a ilyen szórvány románok közé, ahol 1 kilométerre vannak a házak egymástól, és hát azt látta, hogy kérdezte az esperesétől, hogy mit kell neki ott csinálni. És azt mondta az esperes, hogy fiam, őrizd a hagyományokat. Azt mondja, hogy a hagyományok azok voltak, hogy paráználkodtak, ittak, dőzsöltek, múlattak. És azt mondja, hogy mielőtt megérkeztem volna, egy olyan sötétségben éltek, hogy egy alkalommal levelet írtak a gyulafehérvári fő püspöknek, mitropolitának, hogy engedélyezze, hogy nem terem a bor fenn a hegyvidéken, szilvapálinkában legyenek úrvacsorák. És ennél a kérdésnél az ortodox mitropolitának is elszakadt a cérna, és visszaírt egy nagyon kemény levelet, hogy emberek, hogy gondoltok ilyet? Hát nem lehet. 2 hét múlva jött a levél, főméltóság úr, mi már kipróbáltuk, s lehet. Drága testvérek, értitek? Isten azt mondja, nem lehet inni az Úr poharából is, meg az ördög poharából is. Nem lehet leülni az Isten asztalához is, meg az ördög asztalához is. És mit mond az ember? Dehogy nem, én már kipróbáltam, s lehet. Voltam én kocsmában, és voltam templomban ugyanazon a napon. Voltam evangelizáción is, voltam szórakozni. Ó, járok én evangelizációkra, s halálvonattal megyek Csicsomjóra. És jövök finom székely áfonya pálinkával haza, hogy milyen jó volt a Dombon. Testvérek, megyek én Isten tiszteletre, de járok nézőköz is, jósokhoz, és jósoltatok. És nem értem azt, hogy miért nem terjed, amikor ott vagyok, az Isten igéje a gyülekezetben. És testvérek, el nem tudjuk képzelni azt, hogy miért nem munkálkodik az Istennek a lelke az életünkben, és miért nincsenek megtérések. Izrael életébe a történelme során eljött a legnagyobb mélypont, amikor 3,5 éven keresztül se eső, se harmat, se hang, se felelet, se meghallgatás, semmi az Isten részéről, és tudjátok, hogy miért? Mert fenn a Kármelen 2 oltár evelkedett. Az egyik oltár gyönyörű szépen nézett ki, feldíszítve, összerakva, 850 pap köszöni szépen, az állampénzén Izabella asztaláról nagyon jól ért, támogatva volt, a másik oltáról pedig azt olvassuk, hogy a Jákob 12 nemzetsége szerint való kő széllyel szórva, egyetlen egy próféta, azt is szektásnak csúfolják, Izrael megháborítójának, és azt is üldözik, barlangukba bújdosik. És ez a próféta egyszer odaáll a király elé, meg a nép elé a 2 oltár között, és azt kérdezi Izraeltől, testvérek, nem Moábtól, nem Ammontól, nem Amálektől, hanem Izraeltől kérdezi. Az Isten hívő népétől kérdezi. Mentik sántik átok népét fele. Ha az Úr az Isten, akkor menjetek utána, Ha pedig Baál az Isten, akkor őt kövessétek. És a Biblia azt mondja, hogy a nép nem felelt egy szót sem. Miért, testvérek? Nem voltak ők hűtlenek teljesen Izrael Istenéhez, csak minden erejük, minden energiájuk, minden szépségük, minden pénzük fenn az áldozóhalmokon a Baál oltárára ment. Nem vettétek észre, hogy hányféle királya volt Izraelnek? Hányféle királya volt, testvére? Volt egy olyan király, egy olyan féle király, aki azt tette, amit szeret az Úr. Azt tette, amit tetszik az Úrnak. Volt egy olyan király, aki azt tette, amit gyűlöl az Isten. És volt egy harmadik? Igen. Azt írja róla a Biblia, hogy azt tette, amit szeret az Úr, csak meghagyta az áldozóhalmokat. És testvérek, Izraelnek az ideje, az ereje, a szépsége az áldozóhalmokra ment. Persze, hogy virult. Testvérek, a ti erőtök, a ti szépségetek, a ti időtök melyik oltáron ég és hol zajlik? Kérdezzem meg, drága asszony testvérek, hogy mennyit töltöttök reggel a kávé mellett, meg a pletyka mellett, és mennyit töltöttök bibliaolvasás mellett, meg imádság mellett. Romániában testvérek, ébredés van a románok között, az Isten tisztelet minimum 3 óra. Úgy maximum 5 óra körül szokott lenni, de van olyan cigány Isten tisztelet, ahol részt veszek, hogy este 6 órakor kezdődik, 11-kor jutok oda evangélizálni, és 1:30-kor éjfél után ér véget. Azt hiszem, hogy kitérnétek mind a hitetekből, ha ma este 1:30-ig itt tartanálak. Hónap 2-en lennünk Pocsai Sándorral Isten tiszteleten. Drága testvérek, mi van a reformátusoknál? 1 óra után nézik az órát. Mondom, testvérek, a Barcelona Chelsea meccs még nem járt le. Az 90 perc a rendes játékidő, a döntetlen 2x15 perc hosszabbítás, adjátok csak össze. Aztán akkor se dölt el, jönnek a 11-esek, és ha úgyse sikerül, addig rúgják, még egyik elrontja, és még akkor sincs vége, jönnek a vesztesek, átveszik a medált, és utána jönnek a győztesek, átveszik a kupát, és 40 percig szaladnak a stadionba körbe, és te tátott szájjal a fotelből nézed. Nem fekszel le a 11-es előtt. Tudjátok, mi a helyzet? Ami van az embernek a szívében, azt szólja az embernek a szája. Hol érzed jól magad? Hol érzed jól magad? És mennyit töltesz az Úrral? És mennyit ülsz előtte, hogy beszélj vele? És mennyit ülsz a telenovellák előtt? Elmondtam a testvéreknek, hogy a tavaly Piliscsab, a Balaton neten, a Piliscsabán volt másodikán, akkor fejeztem be a januártól a missziót, január 3-án volt egy szolgálatom, és amikor onnan hazamegyek a gyülekezetünkben, jön egy néni, Elzsi néni istentiszteletre. És látom, nagyon el van keseredve. És ahogy jön ki a templomból, mondom, Elzsi néni, valami baj van, miért olyan szomorú? Jaj, drága tiszteltes úr, cserélik le Hűremet. Mondom, ki csodál? Hűremet. Mondom, ki az a Hűrem? Hát a tiszteltes úr nem tudja, mondom, nem. Szulejmának a szeretője. Ez volt a legnagyobb bánata. Mondom, Elzsi néni, ennél nagyobb bánat ne legyen. Drága testvérek, ha nem megyünk ki a misszióba, és ha nem végezzük Krisztusnak az evangélium hirdetését, akkor a legnagyobb problémánk a telenovellában lecserélik Hüllemet. Micsoda tragédia. Melyik oltár mellett folyik az életed? És melyik oltára megy el a pénzed? Van egy katonatiszt bácsi a gyülekezetünkben, és furcsálta azt, hogy mióta oda kerültem lelkésznek, a január 1-i istentiszteletek nem azzal kezdődnek, hogy ebben az évben 4000 forintot adunk az Úrnak, vagy 4200 forintot adunk az Úrnak. És egyik alkalommal már nem bírta, második vagy harmadik évben feláll és azt mondja, hogy tiszteltes úr, mondja meg, hogy mennyit adjunk az egyháznak. És ránézek, és mondom, Gyuri bácsi, annyit, amennyit egy nap a füstölő halmon elfüstölt. Így. Tudtam, hogy minden nap két doboz szint szívvel. Pillanatok alatt számolni kezd, és a havi cigi kijön 40.000 forintra. Láttam, hogy mi ára fejében. Rám néz, megiszonyom, azt mondja, a sok. Amennyit egy hónapban elszívok az áldozóhalmon, elfüstölök a Baálnak, az az Úrnak egy évre sok. Mondom, akkor annyit tessék adni, amennyit május 1-én Gretára, meg Rostonsültre, meg nem tudom én mikre elfüstölnek az áldozóhalmon. Megint számol a fejébe, szóval az is sok. Mondom, akkor annyit tessék adni, amennyit gondol. Mennyit megy az Úrra, testvér? Mennyi megy Céline Dion parfümre, Avonra, kenőszerekre, szépítőszerekre, de az Úrnak 40.000 forint egy évben az rengeteg. Az rengeteg. Melyik oltáron zajlik az életet? És meddig sántikálsz még két fele? Oda vagy teljesen számba neki? Annyi drága fiatalt látok itt, szeretnék hozzátok szólni. Nem látott a magyar nemzet meg Magyarország olyat. Nézzétek meg Traucs Lizán 17 évesen, amit az Isten tud tenni egy fiatal lányjal, vagy egy fiatal sráccal, ha teljesen odaadod magadat neki. Ha teljesen, ha az egész életedet rábízod, és bizalmad van az Istenbe, és oda teszed, ennél nagyobb action srácok nincs. Az Istennel járni, és az Istennel menni, és azt cselekedni, amit az Isten mond. Drága testvérek, hova vezet, szeretnék erről is beszélni az igéből. Az az élet, ha az Úr asztala mellett is ülök, meg az ördög asztala mellett is. Ha az ördög poharából is iszok, meg az Úr poharából is. Ha kétfele sántikál. Van egy példázat a Bibliában, az Úr Jézus Krisztus elmondja azt az egyik példázatban, hogy mi történik, amikor nyíregyházán ne van mélizációban. És azt mondja Jézus, hogy ilyenkor a magvető kimegy vetni, és veti a magot. És lesz olyan mag ma este is, amelyik egyszerűen olyan földbe esik, amelyik már nagyon meg van keményedve. Aki nagyon kritikusan hallgatja ezt a szolgálatot, az Isten igéjének a magja még visszapetszen, és ott az ajtónál néz meg, vár az ördög, hogy amit ma este hallottál, azonnal a madár fel is szedje, a fekete holló kivegye a szívedből, és mivel leérsz a lépcső aljába, már nem tudod, hogy itt miről volt szó. Ez az az ember, akiben nem marad meg az Isten igéje. A másik emberről azt mondja az ige, hogy beleesik a köves földbe, sekély, nagyon hamar kikel, de nagyon hamar elszárad. Ezek azok az emberek, akik 6 hónapon a megtérésük után minden hülyeségbe belevinnék a gyülekezetet. Ők mindent jobban tudnak, mint a lelkész, mindent jobban tudnak, mint a presbiterek, és 6 hónap után nézett, hogy hol van ez az ember, mert nincs sehol. Elment. És sehol nincs maradása, hamar kikel, hamar el is szárad, mert a gyökerek nem mennek mélyre a földbe. És aztán van egy olyan mag, amelyik a jó földbe esik, és kipótolja a másik 3-at, terem némely 30-at, némely 60-at, némely 100-annyit, és szándékosan hagytam a végére a 4-et, a gazos földet. Erről a földről azt írja a Biblia, hogy beleesik a maga földbe, és megfogan, és kinő, és elkezd nőni. De azt történik, testvérek, hogy nő a búza, és nő a gaz. Nő a búza, nő a gaz. Nő a búza, nő a gaz, de egyszer a búza megáll. De nem áll meg a gaz. Még egy annyit nő, mint a búza, és az történik, hogy a földből a tápanyagot a búzától elszívja, elveszi tőle a fényt, és a végén rátekeredik a búzára, és ledönti a búzát a földre, és jönnek az aratók, és azt mondják, úgy nézett ki, hogy lesz belőle valami, de nem lett semmi, elrothadt. És testvérek, most szeretném elmondani, hogy hogy működik ez embereknek az életében. És erre nagyon jó példa a Bibliában Heródes, akiről azt írja a Biblia, képzeljétek el, hogy járt evangelizációra. És minden idők legjobb evangélistáját hallgatta, ezt Jézus mondta erről, így hívták, hogy Keresztelő János. És Keresztelő János nem akármit mondott Heródesnek, hanem azt mondta, hogy nem jó neked, ha te testvéred feleségével élni. Világosan elmondta, hogy Heródes paráznaságba, vadházasságba élsz. És az ige azt mondja, hogy Heródes szerette hallgatni Keresztelő János, mert tudta, hogy van még ebben az országban egy ember, aki nem nyal, aki nem hízelek, hanem a szemembe mondja a bűnömet. De nem szakította bűnnel. Járt evangelizációra, élt a paráznaságban. Járt Isten tiszteletre, tovább paráználkodott. Ment igéig hallgatni, de tovább élt vadházasságban. Ment a kettős élet. És testvérek, eljött egy este, amikor az ördög szorított a húrkon. Összejátszott minden. A buli, a haverek, a pia, a zene, a nők. És egy nő elkezdett táncolni Heródes előtt, és Heródes meggondolatlanul azt mondja, hogy kér tőlem akármit, megadom. És a nő kért mit? Tudod, mit kérek, Heródes? A lelki ismeretedet. Keresztelő Jánosnak a szava volt Heródes lelki ismerete, amelyik még beszélt. És a nő azt mondja, Heródes, a lelki ismeretedet kérem, vágd le Keresztelő János fejét, hogy többet a lelki ismeret ne beszéljen. És drága testvérek, azon az estén Heródes megölte a saját lelkiismeretét. És rá 3 évre, nagypénteken Heródes előtt ott áll az Isten fia. És a Bibliában megint azt olvassuk, hogy Heródes már régóta szerette volna látni, találkozni Jézussal. Látni tőle valami csodát. És nézzétek meg, hogy az egész nagypénteken egy ember van, aki ez Jézus egy szót se szólt. Egy szót se. És ez az ember Heródes. Miért? Mert Heródes 3 évvel azelőtt megölte a lelkiismeretét, és egy emberhez, akinek nincs lelkiismerete, már nincs mit szólni. Drága testvér, ma este tudod, hogy mire kérlek? Egy dologra kérlek. Ne öld meg a lelkiismeretet. Erre az egyre kérlek. Ha ma este nem is adod át magadat teljesen az Úrnak, egy dolgot kérek, a lelkiismereted ne keményítsd meg magadat, mint az elkeseredés napján Masszánál és Méribánál a pusztában. Ne keményítsd meg a szívedet, hagyd nyitva, adj még egy esélyt Jézusnak, hogy az életedbe dolgozni tudjon és meg tudjon győzni, hogy ne juss oda, ahova Heródes jutott, megölte a lelki ismeretét, és testvérek, nincsen annál borzasztóbb dolog, mint aki ez valami, mint ha valaki ezt többet nem szól az Isten. Nincsen annál borzasztóbb dolog, mint amikor elfordul az Isten, és az Isten azt mondja, szóltam hozzád ifjúkorodtól 2-3-szor, mindig a hátadat mutattad nekem, szokásod lett ez ifjúkorod óta, többet nem szólok hozzá. Adj egy esélyt az Istennek. Drága testvérek, azok számára, akik ma este szeretnének szakítani a kétfele való sántikáló élettel, hogy megkönnyítsem a döntéseteket, megkértem a szervezőket, hogy hozzanak ide be két asztalt, és le fogok szállni innen a szomszédről, és ott fogok tovább szolgálni. A két asztal az a két oltár, ami a Kármelen volt. Az Isten asztala, meg az ördög asztala. Az egyik, a baloldali, az mindig tetszetős színbe van feltüntetve, cicomás, mert Izraelnek minden pénze rámegy, meg minden szépsége, meg minden ereje oda megy, a másik oltár az fehér, az egyszerű, az az Istennek az oltára. És ma este neked szeretném bemutatni azt a szemed előtt, hogy mit kínál az egyik az asztalára, és mit kínál a másik az asztalra. Mit tesz az ördög az asztalra neked, és mit tesz az Isten az asztalra? És arra kérlek, hogy ma este döntsd el azt, hogy ezután melyik asztal mellé üsz még le. És melyik asztalra fogod vállalni a közösséget. Készült az a koktél, ananász, grefű, narancs, barack, biztos nagyon finom volt, nem egy gyümölcs volt, hanem az egy valami nagyon finom dolog volt, és rátette az asszonynak, és azt mondta, hogy vedd el. És tulajdonképpen ez az asztal attól a naptól kezdve csapdává válott. És a csapda tovább megy. Nézzétek meg Izraelt, ahogy bolyong a pusztába, és nosztalgiázik, hogy ők milyen jól tettek Egyiptomba. Ebből írtam az államvizsga dolgozatomat, és oda beírtam azt a teológián, beírtam azt, hogy megértem, hogy a bogrács gulyás, meg nem tudom én milyen pörkölt lett volna Egyiptomba, hogy visszaváltak, de póréhagymára, fokhagymára, tökre, meg ilyen ételekre, mire vágyik vissza az ember. Ez talán annak a marcali édesanyának a keserűsége, aki egy evangelizációra úgy jött el, hogy az azelőtti nap a fia 120 ezer forintot keresett a munkahelyen, délután 4-kor jött be a munkába, jött ki a munkából, beült egy játékgép elé, és reggel 7-kor úgy ment el onnan a munkából, hogy a 120 ezer forint ott maradt a játékgépben. És sírva jött az asszony, és azt mondja, hogy tiszteltes úr, mi öröme van abban, hogy teszi be a pénzt és húzza. Drága testvérek, az, hogy ez az asztal csapdává lesz. Csapdává lesz Ézsaunak, csapdává lesz a négy gyereknek Babilonban, akik azt mondják, hogy királyra nem ülünk le, és nem eszünk belőle. Csapdává lesz Dánielnek, ő érdekes, 1000 főrangú ember ott van a Belsazár tibornyáján, ő nincsen ott. És nézzétek meg, hogy meggyógyulva Naámának is a legnagyobb kérdése az, hogy ő még benne a Rimmon templomában oda mehet-e ahhoz az asztalhoz. És Isten azt mondja, hogy eredjen békességgel. Drága testvérek, mit kínál az ördög erre az asztalnak, hogy megfog bennünket? Egyszer a családommal a Tordai Vasadéknál sátoroztunk, és ott értette meg ezt a dolgot, a Tordai Vasadékot átszeli egy gyönyörű patak, és ott ülnek halászok és halásztak, nyolcan voltak, hét ott ült a parton, órákon keresztül, és nem fogott más, csak a botot tartották. A nyolcadiknak volt egy kis táskája, és minduntalan belenyúlt a táskába, valamit kivett, bedugva, ráhúzta a borokra, bedobta a vízbe, húzta ki a halat. Megint vett valamit a táskából, megint ráhúzta, megint bedobta, húzta ki a halat, egy óra múlva 3 kiló halat fogott, a másik hét őrült meg mellette, ahogy látta, hogy ez fogja a halakat, mi odaültünk mellé, mert mindig amellé ülünk, aki fog, aki nem fog amellé, nem ül senki, nekünk is adott halat, hogy süssük meg, és én ott jöttem rá valamire. Hogy a jó halász tudja mindig azt, hogy melyik hal mire húz. Ha egy hal hernyóra húz, oda nem megy sáskával. Ha egy hal sáskára húz, oda nem megy puliszkával, és így tovább a jó halász tudja, hogy az a hal mire húz. És a probléma, drága testvérek, az, hogy az ördög nagyon jól tudja, hogy te mire húzol. És hogyha neked 10-szer lógatja be ugyanazt a dolgot, akkor te 10-szer húzol rá. Mivel halászik az ördög? Az első, drága testvérek, és a legfontosabb ez. Azt írja rajta, egy Tesco-ba vettem itt Magyarországon, hogy vörös lencse. 170 forint volt, ócsé. Egy egyiből lehet egy tál ételt készíteni. És most szeretném megkérdezni, mert meg vagyok győződve, hogy nagyon sokan vagytok itt ma este olyanok, aki az életed során nagyon elítélt egy Júdást, azért, hogy hogy tudta megcsinálni azt, hogy 30 ezüstpénzért eladja a megváltót. Csak tudjátok, annak a 30 ezüstpénznek volt ára. Olyan ára volt, hogy Jeruzsálemben beltelket lehetett venni, nem is akármilyen, a pogányok temetőjének ért az valamit, ha egy telket egy fővárosban meg tudsz vásárolni, az ér valamit. Ez 170 forint volt. Gondoltál arra, hogy ennyiért valaki eladta az ötösségét? Pedig volt egy valaki. Ikrek voltak. Ez a fiú nagyon szerette azt, amit a mai fiatalok, az action-t, az akciót, és kiment vadászni. És azon a napon azt fogta, amit a hét halász a tordai vasadékba, botnak a végét. Hazajött üres tarisnyával, élesen. És a kisebbik Iker testvére éppen ennyiből vacsorát készített, és azt mondja a nagyobbik testvére, hogy adj nekem egy tál ételt, mert éhes vagyok, hogy egyek. A kisebbik azt mondja, én adok neked egy tál ételt, ha eladod nekem az állást. Ha eladod nekem az üdvösséget, az örök életet. És a nagyobbik mit mond? Mi az, hogy állás? Ki tudja, meg lehet fogni, nem lehet, lesz belőle valami, de hát ez 170 forint, ezt meg lehet fogni, ezt meg lehet enni, evel meg tudom tölteni a gyomromat, és tudjátok, testvérek, hogy mikor? Most! Most kell! Gondoljátok, hogy 3 óra múlva az édesanyja Rebeka nem készített volna neki 2-szer ennyit, és még lehet 3 tükörfolyást is rájuk. De ő azt mondta, én most akarom kiélni magamat, a lencse testvérek, a test. A testnek a kívánsága. A szex, a pornó, a vágy, a kívánság töltsen meg a hasamat, nekem most kell. Az ördög mindig azt mondja, most használd ki a helyzetet. Ne halaszd! És drága testvérek, ennyiért eladta az első szövetségi jogát, és testvérek, pár év múlva könnyes szemmel jön, és keresi sírva, és azt kérdezi, hogy apám, nekem nem maradt semmi. És az apja azt mondja, nem fiam. Ha ezt a Bibliát neked 170 forintért eladom, 4 év múlva hiába jövök, hogy tudod, a János evangéliumát tépjük ki, azt nem adtam el neked. Ha eladtam a Bibliát, akkor az el van adva. Ha eladtad a házadat, hiába jössz, egy év múlva, hogy tudod, a fürdőszoba belőle kellene. A ház el van adva. Mennyire becsülöd a felkentet? És mennyire becsülöd az Isten? És az Isten meg a fiát. Drága testvérek, ez nem 170 forint Erdélyben, hanem csak 100 forint sört. Egy fiúcska azt kérdezi tőlem egy evangelizációs héten, hogy tiszteletes úr, ha én megtérek, még ihatok? És mondom, tudod mit? Gyere, kóstold meg egyszer a Jézus borát. Kóstold meg a Jézus borát, és akkor megválik minden. Ennyiért testvérek, odaadni az üdvösséget, mert drágább ez, mint az üdvösség. Hány embert fog meg ebben az ördög, hogy nehogy megtér, mert veszítesz. Mi lesz, ha nem írodsz? És halászik közöttünk. Pocsai Sándor tudnám megmondani azt, hogy milyen következményei vannak ennek. Embereknek az életében. Következő ez. Az van ráírva nagybetűvel román nyelven, Romániába kötelező rátenni, szó szerint ez van ráírva, hogy a dohányzás öl. Öl. És drága testvérek, elmondom azt, hogy öl. Évekkel ezelőtt Marosvásárhelyen műtöttek az epémnek, és bekerültem műtés után egy olyan szalomba, hogy az embereknek a különböző stádiumban voltak levágva a lábai. Volt olyan, akinek a nagy lábúja volt levágva, volt olyan, akinek az egész lábfeje nem gyógyult, volt olyan, akinek térdig, és mellettem feküdt egy olyan férfi, akinek mind a két lába tőből le volt vágva, egész éjszaka a fenekén így gyököntött, és mondta, hogy jaj, a lábam, mondom, nincs is lábam, de fáj. És behoztak a szalomba egy 25 éves szatmári fiatalembert, aki cukorbeteg volt, levágták a lábújait, és nem gyógyult a seb, befásvízták, de a fásvin átütött a vér, hoztak egy mosdó labort, oda tették a lába elé, hordított, lobbatta a lábát, ahogy kiment a zsipasztó, a vér cseppenként csepegett a laborba és telt, és kiabálta, hogy neki hozzanak egy botot, hogy dugja oda, bepiszkálja meg, mert már nem bírja, ugrik ki az ablakot. És bejött a főorvos, és azt mondja neki, ember, két hete a feleséget szült neked egy gyönyörű kisfiú. Akarsz vele focizni? Akarsz vele a parkba, az erdőbe sétálni? Egy dolgot kérek tőled, tedd le és lesz lábad. 3 óra múlva tolószékben ott volt a folyóson, kinn is szívta. És testvérek, az orvos majd fog menni fel 20 centikét felfele. Lehet, hogy ma sokat nem adsz azért, amit itt hallasz, de elmondom neked, eljön az életedbe egy nap, amikor az alsó neműdet is eladnád magadról, csak tudnál szabadulni. Jusson akkor eszedbe az, hogy egy erdélyi lelkész azt mondta, amit Máriának mondott az angyal, nevezd őt Jézusnak. Nevezd Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani az ő népét annak bűnéből. Hívd segítségül Jézust, mert ő meg fog tudni téged szabadítani, mert ő azért adott. Aztán testvérek, itt van ez, úgy hívják a fiatalok, hogy a fű. Romániában engedélyezett már etnobotanikus, így nevezik, hogy nehogy megőrüljenek némelyek. Szabadon lehet vásárolni. És mi Hátszegeden ebben a 10 000 lakosú kisvárosban azt hittük évekkel ezelőtt, hogy nagyon messze van tőlük. Aztán egy októberi éjszaka ezelőtt 2 évben megszállották fekete komandósok az egész várost, és 84 fiatalt éjjel 3 órakor kiemeltek az ágyból, köztük a polgármesternek a 21 éves lányát, és a polgármesternek a testvére szenátor volt a parlamentbe, ismerettséggel, összeköttetéssel a lánya mai napig börtönben van. Nem tudták kivenni. Anyák meg apák, imádkozzatok a gyermekeitekért. Mert eljön az idő, amikor 7 nyelven beszélő motorbicikliük lesz. Meg még nem tudom, hogy milyen okos telefon jön meg internet, csak rabok lesznek. És nézni fogod a gyermekeidet, ahogy vergődnek a rabságba, megkötözve az ördög asztalán. És testvérek, lehetne tenni a pénzt oda, és még nagyon sok mindent hozhattam volna én ide, amit úgy gondoltam, hogy nem való tempóban. Nézz a szívedbe! Nézz a szívedbe, mit tett neked le az ördög az asztalra, amivel annyira megkötöz, de végül szeretnék neked mutatni még egy dolgot, ami összefoglalja az egészet. Szeretitek? Nem? Mert én igen. Csak van egy probléma vele, testvérek. Tudjátok mi? Ahogy megyek haza Magyarországról evangelizációkról, a váradi határátkelőtől pár kilométerre, a borsi határátkelőtől ott van a gyára. És a gyár előtt van egy hatalmas nagy panó, a panó így néz ki deszkából, akkora, mint egy ház, és a panó alatt nagy betűvel oda van írva, hogy Ózs eloszomjadat. És amikor elmegyek az autóval mellette, mindig mosolygok, mert nekem éppen a problémám az, hogy nem útja a szomjamat. Amikor szomjas vagyok, akkor megiszok egy pohárral, de 10 perc múlva megint kell. 10 perc múlva iszok, egy negyed óra múlva megint kell, de akkor már több kell. Tudjátok miért? Mert ez nem úgy volt megalkotva, hogy a szomjadat oltsa, hanem úgy volt megalkotva, hogy minél többet igyál belőle. És drága testvérek, minden, ami ezen az asztalon van, az ördög asztalán van, úgy van megalkotva, hogy egy ne legyen elég. Mit mondanak fiatalok? Azok, akik szívnak. Csak egyszer próbáld ki. Ezt mondják. Csak egyszer nézd meg, hogy milyen. És úgy van megalkotva, hogyha egyszer megnézted, nem lehet leállni. Férfi testvérek erre mit mondanak? Miféle ember vagy? Nem tudsz egy poárral meginni? De testvérek, lehetnénk olyan emberek, hogy megiszunk egy pohárral, csak nem úgy vagyunk megalkotva, hogy egy pohárral meg tudjunk inni. És minden, ami ezen az asztalon van, a test kívánságától úgy van megalkotva, hogy soha ne töltse be az életedet. Hogy mindig azt érezd, hogy még kell egy, még kell egy, még szükségem van rá. És ez az ördög asztalának a csapdája. Tőlem nagyon sokszor megkérdezték azt, hogy hogy lehet legyőzni a bűnt. Hogy lehet felülkerekedni a bűn fölött. És testvérek, erről szeretnék végezetül beszélni. A panótól 50 méterre 2 szilvafa között van egy elhagyott fakereszt, egy régi korhat prékrisztus. És amikor amellett is elmegyek, mindig eszembe jut egy ige, Jézus mondta, ha valaki szomjazik, az jöjjön én hozzám, mondja Jézus, és igyék. És aki abból a vízből viszik, amelyet én fogok adni neki, amelyet én adok, én kínálok neki, az soha többé meg nem szomjazik. Annak nincs szükség erre, hanem annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömleni. Áldás lesz mások számára is. Még hoztam valamit, testvérek. Tiszta ivóvíz a rekezlát alól, még havas a csúcsa. Egy olyan faluból hoztam, ahol az egész falu meg van téve. Hát oda kellene, hogy eljártak evangelizációra. Minden családból 5-6 gyerek születik, nincs villany, nincs televízió. A gyerekek ott vannak, és a divajtej danot minden evangelizáció után meleg kaláccsal az egész gyülekezet majszolja az Isten tisztelet után. Szeretett közösségben vagyunk, és ahányszor megyek fel hozzájuk, mindig azt mondják, Miklós testvér, még van 2 család, aki nem tért meg, de légy nyugodt, mi imádkozunk, meg böjtölünk képük, ők is meg fognak térni, és az egész falu hívő lesz. A drága testvérek ezt hitt. És ott, ahol megtér az egész falu, ott azt jelenti, hogy jó a forrás, nem? Ott jó kell legyen a forrás. És azért hoztam onnan a vizet, tudjátok, hogy ez milyen víz. Ezt, hogyha töltök neked egy pohárral ebből, akkor 10 perc múlva nem vagy szomjas. És 3 óra múlva se vagy szomjas, hanem felülhűsz tőle, mert ezt kínálja testvérek az Úr. Nem tudom, hogy milyen volt az a kaja, amelyet ott a reketyebokor alatt az Isten Illésnek adott, hogy 40 nap és 40 éjjel ment a pusztába, de az étel volt, nem testvérek? Az jó lehetett, hogy bírta addig. Az Isten ezt a kettőt kínálja neked, az életnek a kenyerét és az életnek a vizét. És Kocsai Sándor testvérem előtartotta a reggeli állítatokat, meg a délutánit, és erről szólott a gadarainak is a története, hogyha reggel nem ezzel töltekezel meg. Ez a titka, testvérek, a győzedelmes életnek, hogy ne kelljen ez. Hogyha reggel úgy lépsz ki a küszöbön, hogy tele vagy ezzel. Úgy, mint aki idáig jól lakik káposztával, töltött káposztával, és jön valaki, és azt mondja, hogy Miklós testvér, még egyél meg egyet. És erre azt mondom, hogy nem, mert idáig vagyok tele. Olyan az, amikor megtelsz az Isten igéjével, az Isten szavával, kilépsz a küszöbön, és jön valaki, és azt mondja, nézd csak, a másik felesége szeret. És te azt mondod, hogy nem, én szeretem a feleségemet. Drága testvérek, azért ültek a hátszeri medencében a családommal, hogy éhen valok. Hallottam, ahogy beszélték a túlsó szobában, hogy tegyük oda be a gödörbe, úgyis éhen fog halni. És képzeljétek el, hogy ebben a helyzetben, ezelőtt egy fél évben, egy hívő testvér telefonál, és azt mondja, hogy Miklós testvér, várlak a legrégebbi templomodnak a küszöbén, ott ülök, gyere le, beszélni akarok veled. És leutazok, és leülök mellé a küszöbre, és mondom, mi a baj, testvér. Miklós testvér, felkínálom neked azt, hogy havonta 1000 eurót kereshetsz, akarod? És ránézek így furcsán, mondom, mit kell csinálni? Azt mondja nekem erre, hallgatnak rád a románok. Tekintély vagy a románok előtt, evangelizáció után 5 perc alatt meg kell győzni őket, hogy lépjenek be abba a biztosító társaságba, amit jutottunk. Mondom, tudod mit, drága testvér? Ha evangelizáció után van 5 percet, hogy beszéljek valakivel, arról fogom meggyőzni, hogy abban a biztosító társaságban lépjen be, ami ott van fels, ami nem múlik el soha. Haj, ha én így tudnák élni, mondja nekem. És mondom, hogy miért nem tudsz így élni. Egyet kérdezek. Ha a bécsi székhelyű biztosító társaság bebukik, hogy fogsz nézni a testvérek szemébe? Két hét múlva hívott, azt mondja, Miklós testvér, meggondoltam magam, abba hagytam. Mondom, jó, hogy megjött az eszem. Drága testvére, jön az ördög, és van egy nagyobb kísértés ennél, oda tesznek, hogy éjjel haj, és jön valaki, és azt mondja, 1000 eurót kereshetsz havonta. Jön az ördög, és azt mondja, vedd már el, vegyél már el valamit. Tudjátok, annyira szeretem Jézust, amikor azt mondja, amikor jön ennek a világnak a fejedelme, bennem nem lesz semmi. Van-e benned valami, ami az övé? Van-e benned még valami, ami ez a világhoz köt? Meg ennek a világnak a gyönyörűségéhez. Hadd kérdezzem meg, fiatalok, tőletek, mit ajánlott, kínált nektek most, amíg az ördög? És mit adott nektek olyan jót, ami miatt annyira ragaszkodsz, és ami miatt nem tudod elengedni, és nem tudod őt választani, mert méltó a bárány. Méltó a bárány arra, hogy vegyen dicsőséget, és méltó a megöletett bárány azért, hogy ma este gyere és beállj az ászlaj alá. És harcold meg vele a hitnek a harcát, és nyerd el az élet koronáját. Drága testvér, befejezésül egy történetet engedjetek meg. A pekingi olimpiára egy magyar birkózó készített az edzője, és azt mondta neki, hogy légy mértéktartó, ne ígyál, ne nőzzél, ne szivarozzál. És a birkózó felhorkant, és az edzőjére rákiáltott, és azt mondta, hogy mi van? Ha iszok, ha nőzök, ha szórakozni megyek, nem birkózhatok? És az edzője ránézett, és kedvesen azt mondta neki, de fiam, igen, birkózni birkózhatsz, csak győzni nem fog soha. Drága testvérek, lehet birkózni 80 éves korodig, és lehet templomba járni 70 éves korodig, és lehet evangelizációra jönni, és lehet vallásoskodni, és lehet színészkedni, és lehet menni és csinálni az egyiket, és idejön is csinálni a másikat, csak tudod, mi nem lesz soha az életedben, győzelem nem lesz. Győzelem nem lesz. Mert a győzelemhez konkrétan el kell dönteni, hogy ki az Urad. El kell dönteni azt egyszer s mindenkora, melyik útat járod, és az egyikkel le kell számolni teljesen. Nem lehet Istennek is megfelelni, meg a világnak is tetszeni, hogy nekik is legyen jó. Hanem konkrétan el kell dönteni, kinek szolgálsz. És aki az Úrnak szolgál, azt megbecsüli az Atya. És ahol az ő fia lesz, ott lesz az ő szolgája is. Drága testvérek, én ma este bizonságul hívom ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néked előtte. Az áldást és az átkot. Jézusért járva a követségbe, békülj meg vele és válassz az életet. Válasszátok az életet, hogy élhessetek mint ti, Magyarországon, mind a ti utódaitok. Válasszatok addig, míg tart a ma, hogy ki legyen a te szívednek Ura, és Isten erősítsen meg téged ma este az ő lelke által, hogy ő tud választani. Amen. Csendesen. Drága Úrunk, köszönjük neked azt a szeretetet, ahogy lehajolsz hozzánk, és köszönjük neked azt, hogy tisztán, világosan beszélsz velünk, hogy a te igény tiszta beszédnek, életnek beszédei,
Köszönjük neked, Uram, hogy mint Izraelt ideállítottál a két oltár elé. Te látod a sárkitáló életünket. Te látod azt, amit Péter mondott, hogy életünknek mennyi éve, mennyi ideje folyt el úgy, hogy cselekedtünk a nemzetek akaratát, hogy éltünk az atyáinktól örökölt hiába való életmódunk szerint, hogy cselekedtünk azt, amiről úgy gondoltuk, hogy tetszik a világnak, és Uram, a következmény azért, hogy mind mélyebbre és mélyebbre siettünk a bűnbe. Uram, arra kérünk, hogy nyúlj utánunk, és ragadj meg a szívünket, és munkál bennünk a teljes odaszállást, hogy legyen bennünk olyan nagy a szeretet, és a te lelkednek a vonzása olyan erős legyen ma este felénk, hogy ne tudjunk menekülni ettől a szeretettől, és ettől a kegyelemtől, és szaladjunk oda, mint a tékozló fiú, az a kedvedre. Hadd udorodjunk meg az ördög asztalától, és hadd mondjuk ki, hogy elég volt belőle, és válasszuk azt a tiszta vizet, azt a tiszta életet, a megigazulásnak és a megszentelődésnek, a Szentlélekben való örömnek, az áldását és a csodáját. Ezt nyíljuk ki mindannyiunknak a szívébe, hogy odaszálljunk magunkat neked teljesen. Dicsődíts meg magadat ma este közöttünk, és a te nevedet mi bennünk és mi által ebben a városban és a nemzetünkben. A te kegyelmedért kérünk, hogy áld meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,